Kedves hallgatóink, az erdélyi mély szórvány, dél-erdélyi helyzetkép az erdélyi reformátusságról és magyarságról címmel tartott előadást a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen dr. Gudor Kund Botond, a Gyulafehérvári Református Egyház lelkésze, a Nagyenyedi Református Egyházmegye volt esperese, a Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem református zene és valláspedagógia tanszékének egyetemi adjunktusa. Az előadó elsősorban azoknak az úgynevezett mély szórvány közösségeknek a mindennapjairól beszélt, amelyek egy-egy településen alig néhány taggal próbálják fenntartani magyar identitásukat, kulturális örökségüket, református hitüket. A következő percekben vele beszélgetek.
A szórványnak fokozatai vannak, a mai előadás talán a legmélyebbet érinti, mély szórványnak nevezzük, azt a helyet, ahol alig vannak páran, mondhatni 1% alatti a magyarság, de szórvány mindenképpen az, ahol nem tudja a nemzeti lét megélni a hétköznapokban azt a teljességet, amelyet egy 10% fölötti magyarság biztosítana a nagy többség között. Így a szórvány az, ahol kevesen vagyunk a többségben.
Ugye Erdélyben több ilyen terület van, ön a dél-erdélyit vizsgálja, kutatja. Miért pont e terület felé esett a választása, ide fordult a figyelme?
Két ok miatt, egyrészt abból a régióból származom, tehát ahhoz köt a múltam és a jelenem, a szolgálatom. Másik, hogy az a régió jelentette számomra a kihívások földjét, területét, hiszen a gyülekezeteimben azt, amit most ma bemutatok, megpróbáltam a lehetetlent a kis számok súlya mellett elérni néha a számoknak a dupláját, tripláját azáltal, hogy megfelelő szórványmunkát végeztünk, nem is egyedül, hanem családommal, közösségemmel.
Néhány szót ejtsünk már arról is, hogy milyen a helyzet ezeken a területeken, hiszen itt azért olyan települések vannak, amelyek még a mi emlékünkben magyar településként, ugye Brassó környéke és hasonló területekről van szó.
A Dél- és Észak-Erdély a közösségi emlékezetben különféleképpen két módon jelenik meg. Amíg Észak-Erdély 1940 és 44 közötti történetével jelen van a magyar köztudatban, a magyarországiban is, úgy Dél-Erdély a trianoni problémák és nehézségek után valahogy elmosódott, hiszen talán abból a régióból repatriáltak a legtöbben, és tűntek el a környékről. Éppen miatt vagyunk a legnehezebb helyzetben. Viszont ha arra gondolunk, hogy Gyulafehérvár és környéke, Brassó és környéke egyrészt a szárság, másrészt a magyarság történetét jelenti, és pedig az államalapítás óta, akár a hunyadiak történetét, hogy reflektáljak a nagyon divatban levő témára, vagy akár a reformáció történetét, említhetném azt is, hogy Sárospatakkal való kapcsolat történetét, akkor mindezek azt mondják, hogy nem elhanyagolható régióról van szó. Nos, ennek a nem elhanyagolható emlékezetnek vagyunk mi őrei és továbbadói a szórványban.
Ugyan egy félmondattal már utalt rá, de mi volt ennek az oka, hogy ennyire elfogyott arrafelé a magyarság?
Számos ok. Én a mai előadásban megemlítem talán az elsőt, ami Kárpát-medencei ok, és 1241-es tatárjárásra gondolok, de utána török és tatárjárások sokasága, polgárháborúk és nemzetirtások, illetve forradalmak és elvándorlások jelzik a magyarság fogyásunknak az okait és háttértörténeteit. A közösségeink ennek ellenére léteznek a régióban, kisebb-nagyobb létszámban.
Hogyan tudják ők mégis megélni a magyarságukat? Említette az első kérdésemre adott válaszában, hogy nagyon nehezen, de milyen praktikák, lehetőségek vannak arra, hogy mégis ez megtörténjen?
Dél-Erdélynek a legfontosabb intézménye az egyház, és itt főleg a református egyházra gondolok, de nem hanyagolhatom el a római katolikus egyház jelenlétét sem, hiszen Gyulafehérváron a Római Katolikus Érsekség Erdélynek a legjelentősebb intézménye, katolikus intézménye. Így az egyház intézmények azok, amelyek jelenlétükkel legtovább tartani tudják azt a magyar jelenlétet, amely az asszimiláció miatt, a kivándorlás, kiöregedés miatt, vagy történelmi okok miatt nagyon is jelen van közösségeinkben. Tehát az egyház mellett természetesen az iskola, ott a szorványkollégiumok vannak, vagy az az értelmiségi réteg, amely a helyben lakókat ott tudja tartani egy erőteljes kiöregedés és elvándorlási hullám mellett is.
Arról is beszélt, hogy megpróbálták azt is megoldani, hogy ezeket a közösségeket vagy összefogni, vagy pedig a létszámát bővíteni. Hogyan tudják ezt a mindennapokban megtenni? Tehát, hogy mekkora munka szükséges ahhoz, hogy elérjék ezeket az embereket, megmozdítsák, és hát arra bírják, hogy a mindennapi gondjaik mellett ezzel is foglalkozzanak, hogy ők magyarok, mert hogy ezek szerint ezzel is foglalkozniuk kell.
Nyilvánvalóan az értelmiségi feladata az, hogy rá döbbentse, vezesse, tanítsa az ott lévőket, hogy az identitás nem feladható, nem eladható. És egy erősen asszimilációs közegben kell ezt tevékenyen és tevőlegesen megjelenítse. Az igazság az, hogy ez egy családi feladat, értelmiségi feladat, és nagyon munkás feladat is, amely nem egyszemélyes, hanem igénybe veszi a közösségünk minden tagját, leginkább a lelkészeket. Nem egy lehetetlen feladat, és nem eredmények nélküli feladat, de nyilvánvalóan egy munkás feladat, amelynek eleget kell tenni örömmel és hálával.
Szót ejtett a szórvány kollégiumokról. Két arcú ez a történet. Az egyik az, hogy segít ahhoz, hogy magyar nyelven tanuljon, magyar közegben legyen, de egyben ki szakítja abból a közegből, ahonnan származik. Ezt a kettősséget föl lehet-e oldani?
Nem egyszerű ezt a kettősséget feloldani. Szerintem sokat kell tenni ahhoz, hogy megoldható legyen annak a lehetősége, hogy egy közösségből elhívott, ösztöndíjjal kollégiumi közösségbe csábított fiatal visszatérjen a régi településére, és ott építse tovább a hétköznapok közösségét. De ez vonatkozható minden egyetemre induló fiatalra, akik a nagyvárosok forgatagába nem kívánkoznak haza, hanem a karrier érdekében magasabb és jobb állásokat keresnek, mint amilyeneket a szülőföld kínálhatna. Ezért gondolom, hogy nem feltétlenül a közösség gondja ennek a megoldása, hanem, ahogy tetszik, egy nemzetpolitikai feladat, bárki is lenne az, aki ezen gondolkodik. És hát pontosan a szórvány problémája az, hogy meg kell találni a revitalizációs lehetőségeket, hogy ezek gazdaságiak, oktatásiak, értelmiségiek, mindenképp meg kell találni annak a módját, hogy ne legyen arról szó, hogy az utolsó leoltja a villanyt és behúzza az ajtót, és ezzel bezártuk a közösségi intézményeinket, akár családi házainkat is.
Mennyire erősek ezek a kicsiny közösségek? Brassóban jártam egy pár éve, és ott, hogy így van, vagy nem így van, nem tudom, de azt mondták, hogy ugyan nagyon kicsi a magyarok létszáma a város létszámához képest, viszont elég jó az érdekérvényesítő képességük, hogy hogyan tudják ezt megoldani, valóban így van-e, és hogy tudnak-e valamit tenni a nagyobb közösségen belül is.
A 21. század nyilván a számok és a tömegek végül is súlyával és gondjával küzdnek, ott, ahol sokan vannak, és hogy nagy értéket tudnak teremteni, az az érték, vagy sok voks is van. A szórvány nem erről szól, elsősorban befektetés, de ugyanakkor profitábilis is lehet, hogyha megtaláljuk tényleg azokat az értékeket, amelyek jellemzik, és amelyek tovább vihetik a közösség életét. Ezáltal a kisebb közösségek is sokkal nagyobb erővel tudnak egy nagyobb közösség életében jelen lenni. Ez a vezetők leleményességén, kapcsolati hálóján múlik, és hitén is múlik, hiszen sokszor, ha a hegyeket nem is tudnak megmozgatni az emberek, de el tudnak érni olyan eredményeket, amelyeket akár egy nagyobb közösségben is lehetetlennek látnak, és lehetetlennek tűnik. Így én azt hiszem, hogy sok erőforrás van a kis közösségekben is, de mindenképp egy olyan üzenet, amely mindenkor a többség fele van megfogalmazva, vagy lehet megfogalmazva, hogy azon túl, hogy segítségre van szüksége sok erőt, értéket, és reményt rejt magában ahhoz, hogy tanítson, hogy hogyan tovább, és hogy arra is, hogy ne jussanak a nagyobb közösségek a sorsára.
Miben tud, vagy tud-e az anyaország segíteni ezeknek a közösségeknek?
Az anyaországnak különféle próbálkozásai voltak az idő során, arra nézve, hogy segítse a szórványban élőket. Én a magam tapasztalatából talán azt tudom konkrétan mondani, hogy a Betlen Alapnak voltak pályázatai, és vannak pályázatai, amelyek kisebb-nagyobb mértékben támogatják a szórványnak a rendezvényeit, intézményeinek a működtetését. De ami jelenleg nagyon nagy segítség, az a jogi segítség, hiszen a dezoláta, tönkrement egyházközségek, ahol hívek nincsenek, de vagyon tárgyaink, értékeink mégiscsak vannak, azokat valósággal perelni kell a román államtól, és hát ebben a feladatban, ami néha szélmalomharcnak tűnik, segítségünkre van az anyország. De talán a legértékesebb támogatás az a közösségek egymásra találása, a látogatások, diákok jelenléte, és az a tudat, hogy nem csak Észak-Erdély, Székelyföld és Kolozsvár az érdekes, hanem igen, a Szórványban is ott a történelmünk, múltunk, jelenünk, és miért ne a jövőnk.
Kedves hallgatóink, az erdélyi mély szorvány, dél-erdélyi helyzetkép az erdélyi reformátusságról és magyarságról címmel tartott előadást a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen dr. Gudor Kund Botond, a Gyulafehérvári Református Egyház lelkésze, a Nagyenyedi Református Egyházmegye volt esperese, a Kolozsvári Babes Bólyai Tudományegyetem református zene és valláspedagógia tanszékének egyetemi adjunktusa. Az előző percekben vele beszélgettem.